ביטון סטודיו.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 27. epizódja. Vendégeimmel beszélgetünk jó könyvekről, rossz könyvekről, írókról és trendekről, ajánlunk letehetetlen olvasmányokat és olyanokat, amik megváltoztatták az életünket. Ha velünk tartasz, garantáljuk, hogy nem lesz több rosszul választott könyv, tehát hallgass minket és nyugodtan lapozz a 99-re. A mai adásban itt lesz Dombóvári István humorista, akivel új könyvéről, a netperces novellákról beszélgetünk. Majd Hevesi Kriszta szexuálpszichológus árulja el, hogy mi élete könyve, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belekezdünk, hallgassátok meg, hogy miről fog szólni a Beaton Studio legújabb podcastje, a felforgató következő epizódja.
Azt miért kell?
Hát mert valamit jól akarunk csinálni.
Sziasztok, én Kadarka Jendre vagyok, ez pedig a Felforgatók, egy podcast bátor magyarokról.
Merjünk beszélni olyan kérdésekről, amit kerülni szoktunk.
A Felforgatók azok, akik letérnek a kitaposott ösvényről és saját utat választanak. Akik átírják a játékszabályokat. Akik, ha elbuknak, csak azért is újra kezdik.
Én arra vagyok alkalmas, hogy nagyon sok szálat mozgassak egy irányba, és ez a sok szál utána összeálljon egy teljes képpé, egy teljes előadásra.
A Felforgatók azok, akik nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. A műsorban hétről hétre olyan magyarok történetét meséljük el, akik mertek szembe menni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Vegyünk példát róluk, tanuljunk tőlük, legyünk minél többen felforgatók. Kövessetek bennünket, iratkozzatok fel a műsorra Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik.
A színházi emberek közéleti emberek. Tehát innentől kezdve nekünk van társadalmi felelősségünk is.
Beaton Studio.
A mai adásban tehát vendégem Dombi, akinek most jött ki új könyve, netperces novellák. Ebben egy furcsa jövőt vázolsz. Csak mondok néhány példát, nagyon tetszettek a novellák. Egy okostelefon öngyilkos lesz benne, mert nem bírja már, hogy milyen dolgokat lát a saját magán, hiszen az okostelefon szemszögéből olvashatjuk a novellát. Vagy mondjuk tényleg egy olyan jövő, ez egy olyan disztópikus jövő, amikor már a youtuberek meghalnak, mert elfelejtenek enni, meg inni. Vagy mondjuk, amikor már komment művészeti iskola van, egyetem, ahol ezt tanítják, hogy hogyan lehet valaki jó kommentelő, ugyanakkor a felvételén elbukik az, aki jelentkezett, mert hogy boldog, van barátnője, és hát alap elvárás, hogy egy kommentelő ne legyen boldog, lehetőleg jó megkeseredett legyen. Szóval kicsit olyan érzésem volt, amikor olvastam a novelláidat, mint hogyha próbálnál üzenni, a szellemesség mellett próbálnál üzenni arról, hogy milyen világ felé tartunk, és hogy lehet, hogy érdemes egy stop táblát föltartani.
Nem biztos, hogy ez egy furcsa jövő. Lehet, hogy ez egy furcsa jelen. Most őszintén, amikor egy telefont egy nap kétszer feltöltesz, mert nem bírod ki, hogy mi van, ha lemerül, és a telefon elpusztul hamarabb, mint a gyári garancia, vagy pont egy nappal később, hogy ne legyen ingyen, akkor az a telefon nem lett öngyilkos? Nincs ilyen, hogy 2-3 másodperces tátogós alkalmazásoknak vannak sztárjai, akiket éltetünk? Nincs ilyen, hogy nincs valódi termékünk, nincs tevékenységünk, nincs iskolánk és tündöklünk. Ez mind létezik. Kommentművészet, oké. A socialről, hogy kell használnod a Facebookot, arra tanfolyamokat tartanak, amire belépőket árulnak és megtelik. Szóval biztos, hogy ez egy disztópikus jövő. Mivel, hogyha ez már maga a jelen is itt kopogtat.
Nagyon nagy gondolatok, ugyanakkor azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy nemrégiben volt a könyvbemutató, ahol engem kértél meg, hogy beszélgessünk, úgyhogy nemrégiben olvastam el a könyvet, egészen friss az élmény, és akkor határozottan azt mondtad, hogy te nem akarsz nagyon komolykodni, hanem ez egy, nem azt mondom, hogy viccnek szántad, de hogy hát humorista vagy, és azért minden egyes pillanatban azt képviselt, hogy humorista vagy, úgyhogy ezzel szórakoztatni akarsz.
Azért nem akartam elviccelni, mert magamnak sem akarok ellentmondani. De az egész stand-up tulajdonképpen maga a műfaj az váltakozó mennyiségben, mint ahogy a mogyoró a csokiban. Tulajdonképpen okosságokat, igazságokat, világlátásokat csomagol be szórakoztatásba. Tehát akkor nyugodtan mondhatjuk azt rá, bármilyen furán is hangzik, meg bármilyen ambivalensen, hogy igaz ez is és az is. Szórakoztatni akarok, az elsődleges cél, és azért valamit nyilván szeretnék átadni, de nem biztos, hogy ez jó feltétlenül. Én csak azt mondom, mint a színpadon is, hogy ez az én opcióm, ez az én igazam. Aztán vagy magadévá teszed, akár ellent is mondhatsz neki. De én nagyon furcsán szemlélem ezt a világot. Pontosan az életkorú vagyok, aki még mindent látott, tehát nekem még volt nagy biceps magnóm, volt walkmanem, volt diskmenem, volt aztán MP3 lejátszóm, aztán volt pendrive-om, VHS, én mindent megéltem, a teljes technikát. Azokat az eszközöket, amiket ma kinevetünk, amiket ma ósdinak és ódivatúnak tartunk, és porfogónak élünk meg, azok évtizedeket öleltek fel. Nekem a gyerekkoromat, fiatalságomat jelentették. Az, hogy most az okostelefonon történik minden, azaz minden. Azon olvasunk, azon nézünk filmet, azon veszünk jegyet. Ez nekem rettenetesen unalmas. Eltűnik ez a technikai diverzitás, amit én szerettem. Van egy jó kis, nem mém, az egy kis videó, hogy megmutatja, hogy mi minden tűnt el az íróasztalról. Láttad már azt a videót?
Nem.
Látszik egy íróasztal 20 évvel ezelőtt, van rajta jegyzettömb, van rajta számológép, van rajta naptár, van rajta földgömb, van rajta minden, most meg semmi, csak egy átkozott telefon, amit magad előtt tartva, mint a zombi, úgy mész az utcán. Hiába mondják, én akkor mindig megkapom, hogy, tehát, hogy el kell fogadni, hogy ez a fiatalság, és hogy bezzeg rám is hülyén néztek, amikor narancsárga fülpárnájú walkmannel mentem végig az utcán, de ezért én féltem őket ettől. Tehát rettenetesen egysíkúnak érzem ezt.
Az egyik novelládban reagálsz is erre, több novellában is reagálsz erre, de például az egyik jutott eszembe, a Filter című, amikor a lány úgy ébred, hogy azok a filterek, amiket magára tesz nagyon sok ember manapság már az Instagramon, vagy Facebookon, vagy bármilyen profilképein, vagy képein, és ezek ráragadnak tulajdonképpen, és nem tudja lemosni, és a nyuszi fül is ott van rajta a fején, és orvoshoz fordul, és nem lövöm el a poént, hogy mi a novella vége.
Azt konkrétan megálmodtam. Az egy álom volt, igen. Tudod, ilyen kibic álom. Tehát, hogy kívülről nézel valamit, mert hál' Istennek nem vagy a része. Az, hogy ránőnek a filterek az emberekre.
Wow, tehát az inspirációkat sokszor akkor az álmaidból hozod? Vagy tényleg honnan
sokszor
inspirálódtál?
Figyelek mindenfelé. Ez a stand-up miatt van. Tehát állandóan forog az agyam, nem is tudok aludni. Egy csomószor van olyan. Az álom az egy másik dimenzió. Az egyfajta ilyen kapu a világok között. Én egyszer azt álmodtam, hogy egy sorozatot kezdtem el nézni éjfélkor, és reggel 6-ig meg is néztem bele 6 részt, real time-ba, és várj, másnap folytatódott a 7-től. Tehát itt sincs valami rendben, ez tiszta sor, de én ezt próbálom az előnyömre fordítani. Biztos láttad az Eredet című filmet, ami
igen,
azt boncolgatja,
imádom, nagyon jó film,
ami azt boncolgatja, hogy olyan sokat töltünk aludva, hogy az nem lehet egy kidobott idő, az nem lehet csak sejtregenerálódás, nem lehet csak az. Én nagyon sok jó dolgot álmodok, és felébredek, lejegyzem. Azt az agyam kombinálja össze. Az egyébként ébren is elég speciálisan működő agyam összerak egy jó pár dolgot, és nagyon sokszor érdekes dolgok születnek belőle.
Egy új fogalmat teremtettél a könyvvel, netperces novellák, ami azt hiszem, hogy tisztelgés is Örkény István előtt az egyperces novellái után, ugye? De hogy értsük ezt, hogy netperces novellák?
Magát az eredeti egyperces novellaságot, amit Örkény groteszken ugye nyilván úgy arra alkotta meg, hogy akinek nincs ideje olvasni. Ugye ez meg összecseng a te projekteddel is elég komolyan. Azért csinált egyperceseket, hiszen ő is azért komolyabb, nagyobb terjedelmi műveket írt. Ő már megérezte ezt, hogy lesz majd egyszer egy olyan világ, amikor valaki azért nem olvas, mert hát ez hosszú. Nem is lehet mondani, hogy mennyi idő kiolvasni egy könyvet. Egy novellára, egy egypercesre meg mindig van idő. Már hogyha az ember az, hogy egy perces, akkor már kicsit megnyugszik, akkor jó, neki ugrok egynek. Én választom, amikor sorozatot nézek, akkor szoktam úgy választani, hogy nézem, hogy mennyi ideig tart egy-egy rész.
Tehát, abszolút.
De ez sincs rendben, tehát nagyon nem szabad ez alapján ítélkezni. Örkény rövid műveket írt, mi pedig tulajdonképpen az internet percemberei vagyunk, mindannyian. Hát, hogy olvasunk, hogy nézünk egy hírfolyamot? Mennyi? Pontosan egy hüvelykújnyi időt adsz mindennek, igaz? Ennyit. Uh-huh. Nézed, megszületett, elhunyt, kiadta, kirúgták, összejött, szétmentek, ennyi. És ennyit vagyunk hajlandóak. Úgyhogy ahelyett, hogy lejövök a nagy kőtáblákkal, és hirdetem, hogy már pedig olvassunk meg minden, azt tőlem nem fogadnák el. Inkább most egy picit megpróbáltam én engedni. Hozzáigazítottam a lakosság, nem azt mondom, hogy igényeihez, mert lehet, hogy ennél több az igényük, a lehetőségeihez, és akkor szerintem diplomatikus maradtam.
Abszolút. És akkor arról is beszéljünk, hogy milyen érdekes a formátum. Ez a te ötleted volt, hogy úgy néz ki a könyv, mintha egy laptop lenne, és ami nagyon meglepő lehet sokaknak, kíváncsi lennék egyébként egy-két. Nem gondoltál rá, hogy webkamerát kéne betenni, és akkor figyelni, hogy hogyan reagálnak, amikor kinyitják a könyved? Mert hogy egyébként soha nem láttam még olyat, hogy fordítva van tördelve a könyv. Tehát csak, hogy értsék a hallgatók, nem függőlegesen olvassuk a könyvet, ahogy azt megszokhattuk az elmúlt nagyon hosszú időben, hanem fordítva, ami azért egy nagyon merész vállalkozás. Miért alakult ez így, honnan jött ez az ötlet, és hát hogy sikerült átverned ezt a kiadón?
Ez egy jó ötlet egyébként megcsinálni, hogyha nekem adod, tényleg bekamerázunk egy szobát, és oda csaljuk a gyanútlan érdeklődőket valamivel, majd azt mondjuk, hogy X-faktor castingon.
Akkor mennek biztos.
Akkor mennek is hihetetlen gyorsan. Szóval ez egy régi ötlet volt. Tulajdonképpen nem akarok én harcolni. Úgy hangzik a szavaimból, meg van egy hangsúlyom, amit mindig mindenkitől megkapok, hogy mintha én állandóan lázadnék. Nem erről van szó, hanem inkább össze akarom nyitni ezt a kettőt, mint két kis szobát egybe. Tehát azért lássuk be, maga a laptop ötlete is, hogy itt van előtted, hát ez is a könyvből jön. Nézd meg, ketté hajtod, betűk vannak rajta.
Egyébként igen.
Lapok vannak jó, tulajdonképpen. Hasonlat. És nekem ezek kéz a kézbe jártak. Már azt is utálom, amikor valaki azt mondja, hogy ő nem néz tévét. Mert tudom, hogy tévésorozatokat néz a telefonján. Az ugyanúgy tévézés. Ez ilyen felesleges, üres vagánykodás, amivel többnek érezzük magunkat. Én nem olvasok. De azért, ha küldesz neki PDF-et, azt átgörgeti a saját kis kütyüjén. Szóval nem egymásnak uszítani kell ezt a két világot, hanem inkább egyben nyitni. A kiadón ezt hát nehezen lehetett áttolni, az igazság. Tényleg merész ötlet volt. Utána néztünk, nem állítom, hogy a világon nincs ilyen. Én amiket néztem, ahogy körbejártam, amilyen keresőszavakkal, jártam külföldön, és ott is beszélgettem arcokkal, hogy láttak-e ilyet, és azt mondták, hogy nem. Tehát ha előbukkan most valaki, hogy ő már megcsinálta ezt 5 éve, akkor emelem kalapom, én vagyok a második, de én még nem láttam ilyet. Mm. És rögtön, ahogy elküldtük a kézbetördelt fájt, akkor már jött vissza a nyomdából az üzenet az ottani főnöktől, hogy baj van, tehát rosszul lett elküldve.
Na erre voltam kíváncsi, igen, hogy mit szóltak akár mondjuk a nyomdában.
Igen, mert ez PDF-be, tehát akkor végén jóvá hagyjuk. Tehát általában a szerzők kapnak egy ilyen nyomdakész verziót, gondolom nálad is így volt.
Igen, igen.
Akkor ez aztán végképp nem mutat se, hogy PDF-be. Mert úgy néz ki, mint egy igazi elektronikus fájl. Ennél nem jött úgy ki. Ezt meg kellett várni, amikor fizikailag kézbe foghassam. És akkor jött ott át. Emlékszem rá. Borítót mindig együtt állítjuk be Wunderlich Petivel, aki magát grafikai producernek nevezi, és az is. Szóval mindig elmegyünk a nyomdába, nekem ez egy negyedik könyvem, és az első az közös volt Kormos Anettel, de akkor a harmadik teljesen saját, és akkor ez minden, amit egy gyerekszületés, vagy hát ilyen lehet, nem tudom, mert nincs. De elmegyünk és beállítjuk a színeket, proofot készítünk, egy ilyen alapnyomatot, és addig, amíg rá nem bólint mindenki, addig nem indul a sorozatgyártás, addigra belív már kész.
Beszéljünk azért a novellákról, az elején kezdtem néhány felvázolásával, és bedobtam párat, ami nagyon emlékezetes volt és megmaradt, de hogy neked például melyik a kedvenc novellád? Vagy melyikre vagy a legbüszkébben? Azért elképesztő ötletek vannak benne, tehát az jutott eszembe közben is, hogy mintha megnéztél volna egy csomó Black Mirror-t, vagy bármi olyat, ami ilyen disztópikus jövőben játszódik, és így hatott volna rád, megihletett volna. Tehát tényleg egyébként, aki szereti a Black Mirror-t, azt gondolom, hogy élvezni fogja a könyvedet is.
Én is élek egy ilyen gyanúperrel, tehát én is látok hasonlóságot a világ között, a két világ között. Sőt, a fiatalok eleve ezzel a Black Mirror-os hasonlattal szólítom meg, mert azt tudják, hogy mi. Az is egy ilyen hasonlóan disztópikus sorozat, az egy kicsit specifikusabb. Az jellemzően inkább a technológia irányába megy. Ott mindig az a vége valami.
Igen.
Valami digitális csavar van rajta.
Imádom egyébként.
Én is nagyon szeretem, de mondom, ezt megelőzte a Twilight Zone sorozat. Engem gyerek korom óta érdekeltek ezek a dolgok, ez az elképzelhető science fiction. Tehát nem az, hogy az emberek egy teljes sorozatban mennek az űrhajóba, az már nekem uncsi. Hogy folyamatosan csak űr, meg jön egy aszteroida. Engem pont az érdekel, hogy az emberre hogy hat ez az egész, meg hogy hatnak az emberek egymásra. Hát sok kedvenc novellám van a sajátjaim közül is. Ebben a könyvben egyrészt az ajtó, abban nincsen semmiféle science fiction. Az arról szól, hogy egy ember megkapja élete legjobb életét, legjobb munkáját, párkapcsolatát, lehetőségeit, fizetését, egészségét, tehát teljesen rendben van az élete. Cserébe azt kérik, hogy van egy darab ajtó az épületben, ami ne menjen be. És az olyan könnyű rá legyinteni, hogy hát szerintem ez megéri. De egész életében az piszkálja, hogy mi lehet ott. És hát, hogy az majd kiderül, hogy elolvassák a kedves hallgatók, hogy bemegy-e a végén, vagy nem. Amit viszont nagyon szeretek, azt nem állítom, hogy a világ legeredetibb ötlete, az a GPS. Amikor az utast a megzavarodott GPS a saját életébe viszi el. A múltjába és a lehetséges jövőjébe.
Ugyan ellenkeztél, hogy te nem akarsz nagyon üzengetni, meg hogy nem vagy annyira nagyon tanító jellegű, de hogy mégis azért egy-egy novellában ez feltűnik, ami tök pozitív, tehát ez nyilván nem kritika.
Én nagyon szívesen elfogadnám ezeket a dicséreteket, amiket amiket kapok tőled, hogy gondolatok, meg nagy tanítás, csak én magam nem látom valahogy ebbe a figurába, tudod? Én egy bohóc vagyok a színpadról. Az, hogy amikor privátban vagyok és lekapcsolok, akkor másfajta gondolataim vannak, amit aztán papírra vetek. Attól én a saját szememben nem látom magam máshogy. Lehet, hogy a nézők tökre örülnének neki, meg a hallgatók, meg az olvasók, hogyha most azt mondanám, hogy igen, én most kattantam egyet, és most már innentől okosságokat fogok. De nem érzem ezt így. Ez így kipottyan. Keresem a helyét.
Ön aktuális témákra reagálsz, mint például a sorozatfüggőség, vagy arra mondjuk, hogy az okos eszközeink fellázadnak. Ez is egy nagyon érdekes gondolat volt, hogy halálunk után azért okosak ezek az eszközök, mert belekerülünk a gépekbe, és akkor egyszer csak azt veszük észre, hogy emberi gondolatai vannak egy mosógépnek, meg egy porszívónak, meg egy hűtőnek, és aztán hát nem akarok nagyot spoilerezni, de hogy ezek a nem annyira érzik jól magukat, és fellázadnak az emberek ellen. Olvassátok el a novellát, érdemes, de hogy ezek ilyen nagyon aktuális kérdések.
Itt nem kell olyan nagyot ugrani, tehát ezt a gondolatot, ezt maga a valóság iklette, hiszen mind dolgozunk folyamatosan, hogy megalkossuk a mesterséges intelligenciát. Miből? Belőlünk. A programok, a szoftverek, azok mi vagyunk. És utána meg csodálkozunk, ha úgy viselkedik, mint mi. Tehát hagyjuk már az Asimov-féle robotika három törvényét, nem. Hogyha megalkotjuk saját képünkre, amit egyelőre eddig csak Isten tehetett meg, akkor olyan lesz, mint mi. Nem tudom jobbra csinálni, tehát pont arról szól, hogy legyen emberi. A mai napig is azért nem működik jól a CGI. Egyetlen dolgot nem tud megcsinálni a komputeranimáció, az emberi arcot a mai napig sem. Tehát látszik, nem jó, egész egyszerűen nem. Valami még mindig hiányzik. Azért, mert az emberi arc az utánozhatatlan. Még senki sem gondolkodott el arról, hogy kapcsolja le magát egy telefon. Hogy lövi ki a szoftver a hardvert. Milyen program intézi azt el, hogy ne legyen benne áram. Tehát, hogy ott van benne egy-egy kis lélek. Van kis iOS-os lélek, van kis androidos lélek, és egymást is utálják.
A novellás kötetedet, a netperces novellákat tulajdonképpen egy útravalóval zárod. Amellett, hogy írtál két előszót, fiataloknak és meg idősebbeknek is, azt fogalmazod meg a legvégén, hogy légy boldog, szeress és nevess sokat. Miért tartottad fontosnak, hogy így zárd a kötetet, és akkor milyen útravalót hagynál itt a podcast hallgatóknak?
Úgy éreztem, hogy közel 30 ilyen Nem igaz, hogy nyomasztó, azért nem nyomasztó, de tehát nem az a hahotázva röhögtető novella után egy kicsit ezt a hangulatot vagy fel kell oldani. Azt szerettem volna jelezni, hogy ez csak egy lehetséges jövő, egy opció, tehát nem attól kell félni, hogy ez most már így lesz mindenféleképpen. És nem azt mondtam, hogy tehetsz érte, meg ilyenek, tehát ezek már ilyen nagyon nagy okosságok lennének, tehát én nem vagyok se elvakult zöld, se környezetvédő, csak egészségesen vega se vagyok. Én csak azt mondom, hogy amíg van, amíg létezik, addig értékeld, élvezd az életet, nevess nagyokat. Ez maga az útravalóm. A könyv végén is, és a hallgatóknak is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm a lehetőséget.
Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Hevesi Kriszta, szexuálpszichológus mesél nekünk. Kriszta, melyik a te kedvenc könyved?
Én inkább egy ilyen sorsfordító könyvről beszélnék. Ugye nekem az első diplomám az közgazdász, és én még ott tanultam egy könyvből, Eliot Aronsonnak a Társas Lény című művéből, és borzasztóan tetszett. Bevallom, hogy az ottani órák annyira nem ragadtak meg, viszont ez a könyv, ez minden kis rafinériájával, humorával, szóval ez tényleg egy alapmű. És ez is volt részben az oka annak, amiért annyira érdeklődővé váltam a pszichológia iránt, és felvételinél. Én meg az a felvételiző vagyok, aki nem az érettségi alapján, hanem nekünk még pszichológiából kellett. Tehát Atkinson könyv volt az alap, na attól is kevesen szerették azért meg a pszichológiát, azt úgy hagyd tegyem hozzá, és választhattunk egyet. Úgyhogy ez volt nekem a másik felvételi könyvem. Tehát ilyen szempontból, és mint látható, sikeressé is vált ez a felvételi. És hadd tegyem hozzá, hogy amit hoztam példányt, azt viszont már az egyik barátomnak vettem. Csak antikvári sikerült beszerezni, és annyira érdekes, hogy én is milyen szívesen ajánlom másoknak, és az egyik orvos barátom, debreceni dr. Osváth Péter, akivel egyébként együtt voltunk kint az Oxfordi Egyetem képzésén, a szexuális medicinában, és ő is például mondta, hogy úristen, én miért nem szóltam neki, ez kb. Egy évvel ezelőtt üzente, hogy ilyen fantasztikus könyvek léteznek a pszichológiában. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy eléggé interdisziplinális, mindenki számára izgalmas, de ugyanakkor pedig tényleg borzasztóan köznyelvben és érthetően és nagyon sok szellemes példával van megfogalmazva.
Az egész pszichológia területéről hoz példákat, meg szakmai anyagokat is, vagy mi az, amire leginkább fókuszál? Mit emelnél ki belőle, ami legizgalmasabb akár?
Ez elsősorban szociálpszichológiai írás, tehát inkább a társadalommal, a társadalomban zajló folyamatok, hogy hogyan alakítják az embert. Egy kicsit ilyen manipuláció, kommunikáció, egyáltalán az, hogy például mondjuk a reklámok azok hogyan hatnak, mi hogyan hatunk egymásra, hogyan tudjuk befolyásolni, vagy minket hogyan befolyásolnak, milyen a jó kommunikáció, tehát nagyjából ez a téma, akár például politikai választásokat is említ, úgyhogy tényleg nagyon izgalmas rádöbbenés volt az, hogy akár hétköznapi cselekvéseink milyen kis apró dolgokon múlnak, ahogy aztán lefuttatjuk őket a valóságban.
Lehet azt mondani, hogy ha egy pszichológiai könyvet olvasol, akkor olvasd el ezt.
Pontosan, egy kicsit pirultam, és hogy ilyen szakbarmár módjára egy pszichológiai könyvet ajánlok, de hát ugye ennek azért szerepe volt az életemben, de hogyha valaki azt kérdezi, hogy egy könyvet elolvasna, mindenképpen ezt ajánlanám, mert tudom, hogy utána már jön a többi.
Arra vagyok kíváncsi, hogy neked mikor van időd olvasni, mikor szoktál?
Igen, ez egy nagyon-nagyon, én is felteszem magamnak olyan jellegű kérdés, mindig begyűjtök, mint a kis örcsök fölhalmozok nyárra, hogy na majd akkor.
Ismerős.
És egyébként ezt már egyetemista koromban is itt tettem, aztán pedig kiderül, hogy mindig jön valami olyan szakmai, mert ugye nekünk ahhoz, hogy folyamatosan azért napra készek legyünk, ahhoz elsősorban az angol nyelvű, és bizony a legújabb, tehát a már megjelent, vagy még csak szinte pajzán tervezés alatt van, ez alatt azt értem, ez főleg a cikkekre igaz, amikor ez a megjelenés alatt, tehát azért nekem elsősorban az kell, tehát ilyen szempontból nehéz, mert nekem az olvasás az munka is, és bizony ritkán marad idő arra, hogy csak úgy saját hobbiból, viszont megállapítottam, hogy gyönyörű időskorom lesz, mert nagyjából már egy falnyi ilyen elsősorban szép irodalom és egyebek vannak, várakoznak rám, amiket majd akkor fogok elolvasni, sajnos.
Kriszta, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Mutasd a könyves polcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyves polcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Ezen a héten a József Attila díjas Széchi Noémi Lányok és asszonyok aranykönyve című kötetét vettem le a könyves polcomról, és ajánlom nektek szívből. Az írónő a szépség, az egészség, a termékenység és a szexualitás kérdéskörét járja körül a 19. és 20. század fordulójának korszakát vizsgálva. A könyvből megismerhetjük az első magyar orvosnőt, dr. Hugonnai Vilmát és az ő élettörténetét, ugyanis a szerző ahhoz, hogy megismerje és hitelesen felkutassa a 19. század végén élő nők mindennapjait, az orvosnő hagyatékában talált századfordulós rendelési naplókat vette alapul. Korabeli levelek, naplók, visszaemlékezések, orvosi és ismeretterjesztő források, valamint irodalmi művek segítségével. A könyv megmutatja, hogyan tekintettek a nők testére abban a korban, és ők hogyan érezték magukat a bőrükben. Ami azért izgalmas, mert nehezen kutatható téma ez, nem foglalkoznak ezzel a történészek, nem kell messzire mennünk, nézzük csak az oktatásra, sem az irodalomban, sem a történelemben nem túl sok a női alak, pláne nem a 19. század fordulóján. Széchi Noémi viszont ezt kutatja már évek óta. Tehát még egyszer, Széchi Noémi, Lányok és asszonyok aranykönyve. Olvassátok el! Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a Lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
Hát miért kell? Hát mert valamit jól akarunk csinálni.
Sziasztok, én Kadarka Jendre vagyok, ez pedig a Felforgatók, egy podcast bátor magyarokról.
Merjünk beszélni olyan kérdésekről, amit kerülni szoktunk.
A Felforgatók azok, akik letérnek a kitaposott ösvényről és saját utat választanak. Akik átírják a játékszabályokat. Akik, ha elbuknak, csak azért is újra kezdik.
Én arra vagyok alkalmas, hogy nagyon sok szálat mozgassak egy irányba, és ez a sok szál utána összeálljon egy teljes képpé, egy teljes előadásra.
A Felforgatók azok, akik nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. A műsorban hétről hétre olyan magyarok történetét meséljük el, akik mertek szembe menni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Vegyünk példát róluk, tanuljunk tőlük, legyünk minél többen felforgatók. Kövessetek bennünket, iratkozzatok fel a műsorra Spotify, Apple Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik.
A színházi emberek közéleti emberek. Tehát innentől kezdve nekünk van társadalmi felelősségünk is.
Beaton Studio. Lapozza 99-re Szabadoságival.
A következő epizódban arról beszélgetünk egy szakemberrel, hogy milyen a jó alvás, mennyi az egészséges alvás mennyiség, hogyan lehet jól aludni. Vannak-e trükkök, praktikák, hogy igazán jót aludjunk? Dr. Radics Judit alvás szakértő válaszol ezekre a fontos kérdésekre, majd a Víg Színház fiatal színésznője Szilágyi Csenge árulja el, hogy mi élete könyve. Végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ez volt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 27. epizódja. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövesd a műsort az Instagramon. Ha pedig kíváncsi vagy, mi milyen podcasteket hallgatunk, akkor iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A zenei szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Szabadoságit hallottátok, köszönöm, hogy velem voltatok. Egy hét múlva újabb témákkal várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton Podcast.